Filippi levél harmadik fejezetéből fogunk olvasni, 7. verstől kezdve az igét. Felolvasom a 7. és a 8. verset, majd folytatom a 12-essel. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek. Most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozott, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekesznek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, ami gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit az Úr házában. Folytatjuk a Filippi levél tanulmányozását, és elértünk ahhoz az ige szakaszhoz, amikor Pál apostol a céltudatosságról beszél. A cél felé törekvés, a céltudatosság a központi téma, amiről szükséges nekünk is beszélni. Testvéreim, elsősorban Isten akarja, hogy céltudatos életet éljünk. És ebben minden lehetőséget rendelkezésünkre bocsát, minden segítséget megad. Ott van előttem az idős Simeonnak a képe, akiről azt olvassuk, hogy azt a kijelentést kapta, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja meg az Úr Krisztusát. Vagyis, Simeon egy célt kapott Istentől, amely állandóan ott lebegett a szem előtt. Addig nem fog meghalni, tehát addig fog élni, neki másképpen, addig kell élnie, amíg ez a cél be nem teljesült. Nagyon jó az, amikor Istentől kapott cél vezérel. Amikor nem ezt tesszük, akkor hajlamosak vagyunk torz célokért élni, amelyek nem adnak nekünk békességet, amelyek nem adnak örömet, sem megelégedést. Engedjük, hogy a mai reggelen Isten a céltudatosságról tanítsa minket. Szükséges, hogy megvizsgáljuk egyáltalán, hogy mit jelent ez a szó, cél, illetve céltudatosság. A görög nyelvben a cél, a tökéletesség, a beteljesülés, a vég mind egy szóval van kifejezve, a telosz. Telosz. Hogyha valaki a sportban, az atlétikában a szaladás végeire ért, azt mondták, eljutott a célba, telosz. Amikor az új szövetség végére érünk, a görögben az van írva, hogy telosz, vagyis vége. Amikor a beteljesülésről, a tökéletességről van szó, amikor a befejezetnek tekinthető egy esemény, telosz. Ilyen értelemben tehát nagyon összetett ez a kifejezés, ennek a kifejezésnek az értelme, és szeretném, hogyha az életünkre, az életünk céljára vonatkoztatva is ezt megértenik. Amikor Pál apostol beszél arról, hogy Nem mintha elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, tulajdonképpen azt mondja, még nem volt vagyok tökéletes. Vagy tovább a 15. versben azt mondja, itt az új fordítás úgy hozza, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk. Ez megint visszafele is érvényes, tehát akik már eljutottunk egy bizonyos szintre, akiknél befejeződött Istennek egy munkája, egyfajta szintre elértünk, azok így gondolkozzunk. Nem abszolút értelemben veszi tehát a tökéletességet. Tehát Pál nem mondja azt, hogy már befejezte volna az ő tusakodását, nem mondja azt, hogy már beteljesült volna a cél az életében. Éppen ezért kell neki tusakodni a cél felé. Beszéljünk aztán arról is, hogy mit jelent lényegében ez a cél. Mi a cél a keresztény ember életében, illetve mi volt a célja Pálnak. Mert azt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék. Mi lényegében ez a cél? Mi az, amiért harcol? Mondja a 14. versben, futok egyenest a cél felé a jutalomért. Nagyon összetett ez a mondat, itten azt mondja, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáit. Ezt egy kicsit le kell egyszerűsíteni, hogy jobban megértsük. Elsősorban a célnak egyik vonatkozása a jutalom. Pál törekszik a jutalomért, amelyet Isten elhelyezett hol? Vagy kiben? Krisztus Jézusban. És ennek a, van egy harmadik vonatkozása, és ennek a célnak, hogy Isten hív el, mennyei elhívással. Isten meghívott minket a mennybe. Isten ezt a meghívót Krisztus Jézuson keresztül adja át, és akik ennek a meghívásnak eleget tesznek, még a végén jutalmat is kapnak. Ennyire összetett ez a cél, hogyha csak ezt az igeverset vesszük figyelembe. Lássuk tehát az elsőt, amit említettünk ki, Isten meghívott minket a mennyországba. A mennyország Isten dicsőségének a színhelye, ahol teljes pompában, teljes parádéban Isten lakozhat. Nem, mintha Isten mindenütt nem lenne jelen. Isten mindenütt jelen van. A világ mindenség mindegyik pontjában lényegében, hiszen ő végtelen. Ő mindenütt létezik. Viszont a menny az a hely, ahol Isten igazán otthon lehet, ahol Isten igazából önmaga lehet. A földi ember életéből Isten visszavonult a bűn miatt. Az ember engedetlenné vált, és Isten visszavonult ebből a kapcsolatból. Viszont Isten a mennyben igazán otthon lehet, igazán önmaga lehet. Otthon mi igazából szeretjük elengedni magunkat, otthon viselkedünk természetesen, igyekszünk a szó teljes értelmében, természetesen viselkedni, lakva ismeri meg az ember egymást, szokták mondani, vagyis az otthonában ismerjük meg az embert igazán. És Isten meghívott minket az ő otthonába, és ennek az üzenetnek a lényege, gyertek hozzám, és ismerjetek meg olyannak, amilyen valóban vagyok. Mert a földi életben ez az állapot az üdvösségnek, tehát az Istennel való bensőséges, boldog kapcsolatnak a lehetősége nem tud kiteljesedni. Itt a földi életben az üdvösségünk csak kezdetleges állapot, ami majd ki kell bontakozzon. És Isten meghívott minket magához a mennyországba, hogy ebben az állapotban mi is teljesen feloldódjunk. Mert itt a földi életben nem tudunk feloldódni. Vannak bizonyos céljaink, ösztönös céljaink, hogy táplálkozzunk, aztán az ember ezt túl lépi, és azt olvastuk, hogy egyeseknek a hasuk az istenük. Vagyis azt hiszik, hogy az evés által eljuthatnak a mennyei állapotba, abba a boldogság állapotba. Másnak egyéb a hasuk, a többi testrészeik, lehetne ezt a végtelenségig magyarázni. Hogy az ember hogyan gondolja el, vagy hogyan törekszik ösztönösen arra a boldogságra, amelyet itt a föld életben soha nem kaphat meg. Isten meghívott minket magához a mennybe. vagyis ez a mennyei elhívás. Aztán Krisztus Jézusban lehetőség van arra, hogy ezt a meghívót átvegyük, vagy többet megtudjunk. Krisztus, azt olvastuk a múlt vasárnap, hogy a szőlővesző példázatával kapcsolatban az Úr Jézus mondja, ti a barátaim vagytok, ha cselekszitek azt, amit hallottatok tőlem. Vagyis Krisztus, ami barátunk lehet. Egy lehetőségre vagyunk meghívva. Ez is a célja Pálnak. Krisztus Jézusban adott jutalmat átvenni. Vagy mondja, hogy Krisztus Jézusért, Krisztus ismeretéért mindent kárnak, mindent veszteségnek ítél. Most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ezt említettük, kifejtettük részletesebben a múlt vasárnap. Viszont most csak annyit szeretnék visszautalni, hogy Krisztus a mi legjobb barátunk. Erre a barátságra vagyunk meghívva, és ez egy cél is lehet, és kell legyen a mi életünkben, hogy törekedjünk a Krisztussal való barátságra. És az imádság által, amikor tudatában vagyunk annak, hogy Krisztussal beszélhetünk, tudatában vagyunk annak, hogy ő közben jár értünk a mennyben, tudatában vagyunk, hogy lelke által velünk van, és tudja, amit teszünk, ismer minket a szó teljes értelmében, tudja azt, hogy mi valójában kik vagyunk. Ennek a tudatában feloldódjunk. Ezt jelenti, hogy barátságot ápolni Krisztussal. És Pál erre törekedett. Ez volt a mennyei elhívás után a cél második vonatkozása. Aztán a jutalom. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, szükséges a többi levelét is áttekinteni. Például említi azt Timóteusnak, hogy végezetre eltitetett nékem az igazság koszorúja vagy koronája. Említi azt, így párhuzamba hozza a jutalmat, a földi jutalommal, miután az atléták versenyeztek, a győztes átvehette a babér koszorút. A babér, mint örökzöld növény, jelképezte a halhatatlanságot. És hogyha egy földi versenyben a versenyző annyira tudott küzdeni egy babérért, ami igazából csak szimbolikus, ami múlandó. Egy idő után belepi a por, egy idő után ugye a babér még létezhet abban az elszáradt állapotban, lehet, hogy a győztes már rég a földbe pihen. Ha egy földi versenyző tusakodhat egy babérért, akkor mennyivel inkább tusakodunk mi magáért, az örök életért. Nem csak a szimbólumért, hanem ami a miénk lehet, a jutalom. A halhatatlanság. Jutalom a halhatatlanság annak, aki jól küzd a lelki harcban. Nem minthogyha a mi elképzelésünk szerint a halál után meghalnának azok, akik elkároznak. Vagyis nem semmisülnek meg, ezt azt hiszem már említettük, annak felekezetek, akik azt tanítják, hogy azok élnek, léteznek továbbra is, akik Krisztussal együtt voltak, vagy akik Istennel ápolták a bensőséges meghitt kapcsolatot, aztán a többiek pedig egyszerűen megsemmisülnek. Isten igéje úgy beszél a kárhozat állapotáról, mint lelki halálról, Istentől elszakítva létezni. Akiket egyáltalán Isten létrehív, azok többet nem halnak meg. A Biblia azonban beszél a második halálról, vagyis az Istentől, a jótól, az élet forrásától teljesen elszakítva létezni. Tehát a halhatatlanság ilyen szempontból azt jelenti, hogy létezünk, és Istennel boldog állapotban, örömteli állapotban együtt vagyunk, és vég nélkül törekszünk arra, hogy őt megismerjük, és ebből az ismeretből mi életet kapjunk, örök életet kapjunk. A jutalom. Visszatérek erre a kifejezésre, azt mondja, eltétetett nékem az igazság koronája. Az igazság szolgáltatás is jutalom lesz azok számára, akik jól küzdöttek. Itt a föld életben nincs teljes értelemben igazságszolgáltatás. Valamilyen szinten igyekeznek az emberek az igazságot érvényesíteni, alkalmazni, viszont amikor ránk nézve az igazság sértő vagy bántó fájdalmas lehet, akkor igazából nem szeretjük az igazságot. Akkor ködösítünk, menekülünk, igyekszünk az igazságot elkerülni, az igazságszolgáltatást. Tehát nem tudunk örvendeni, vagy nem tudnánk örvendeni, hogyha itt a földi életben teljes értelemben igazságszolgáltatás történne. Mert az ránk nézve is kárhoztató lenne. Nem vagyunk igazak. És amikor Isten színe előtt majd meg kell állanunk, akkor az igazság koronája jutalom lesz. Mert Isten semmisnek tekinti, meg nem történtként tekint a mi életünk sötét foltjaira. És Krisztus igazsága által mi majd örököljük az ő igazságát. És Isten igaznak fogad el, és azokat a jó cselekedeteket, amelyeket tettünk, úgy tekint Isten, mintha mi követtük volna el, pedig Krisztus követte el általunk, az ő ereje által vagy voltunk képesek megcselekezni. És a jutalmat mégis mi kapjuk, vagy mi is kapunk jutalmat. Jutalom aztán Pálnak az is, amit elért az életben, mondja a 4. fejezetben, akik után vágyódom, örömöm és koronám. Isten megengedte Pálnak azt, hogy a filippi gyülekezet szolgálata által Pál beteljesüljön, és azt mondhatta, hogy ti vagytok az én jutalmam, ti vagytok az én díjam. Az én koronám, a szolgálatomat ti tetőzitek be, mert a szolgálatom közöttetek, bennetek sikeres lehetett. Ilyen szempontból tehát ez is jutalom. Aztán cél, visszatérünk még erre a kifejezésre. Említettük, hogy átvenni a jutalmat, a célnak a lényege átvenni a jutalmat, aztán megismerni Krisztust. És itten a 10. versben még egy érdekes dolog van, azt nem olvastuk fel igazából, átugrottam, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Vagyis nem csak Krisztust ismerni meg, hanem a feltámadás erejét. Illetve részt venni a szenvedésekben. Megismerni Krisztust a feltámadásban, megismerni Krisztust a szenvedésben, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ez az, amit mi igazából úgy elkerülünk, megismerni a szenvedésben Krisztust. Együtt szenvedni Krisztussal. Azt mondja Pál a római levélben, hogy az ő halálába kereszteltettünk bele, vagyis egyé váltunk Krisztussal úgy az ő halálában, mint az ő életében. Viszont ez az állapot nem teljesedik ki. Minket úgy nem feszítenek meg, mint az Úr Jézust, illetve mi úgy nem támadunk fel 3 nap múlva, vagy 3. napra nem támadunk fel, mint az Úr Jézus. Ő a feltámadásnak a zsengéje, ő az, aki először öltött magára megdicsőült testet, vagyis az ő teste átváltozott, de itt a föld életben nekünk még ez nem adatik meg. Viszont erre törekszik Pál, hogy teljesen egyé legyen Krisztussal. Cél. Szükséges aztán a cél után, a cél felé törekvés esetében beszéltünk magáról a célról, aztán szükséges beszélni a motivációról. Mi az, ami késztet minket, hogy elérjük ezt a célt? Azt mondja a 12. versben, igyekszem, vagyis törekszem, küszködöm, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Vagyis az egyik fő motiváció Pál számára az, hogy őt Isten megragadta. Nem tud szabadulni Krisztustól. Nem mint hogyha akarna, hanem egyszerűen lehetetlenség, értelmetlenség volna elszakadni Krisztustól. Krisztus ragadta meg azért, hogy adjon Pál számára egy világos célt, ami igazából betölti, beteljesíti az ő életét. Mikor Simeont említettem, itt is fontos megjegyezni, és még egyszer említem, hogy Simeon számára Isten adta a célt. A lélek jelentette ki neki ezt. Pál, amikor elragadtatott a harmadik égig, amikor a mennyei világba ragadtatott el lélekben, akkor olyan kijelentéseket kapott, amiről nem nagyon szabadott neki beszélnie, viszont ez volt az, ami őt motiválta, az a fajta kijelentés, amit ebben az állapotban kapott. Az a cél, amit Isten fogalmazott meg számára. Aztán az apostolok cselekedeteiben olvassuk is, hogy ő választott edényem, és majd megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvedjen az én nevemért. Hirdetnie kell az én nevemet a pogányok előtt. Isten volt az, aki a célt meghatározta Pál esetében, illetve megadta a motivációt is, a lendületet, a lelkesítést. Isten megragadta őt, és ahogy a sas megragadja az áldozatát, és viszi magával, ugyanúgy Isten is megragadta Pált, és amire emberi gondolkozás szerint képtelen volt, hogy ő lendüljön, tovább menjen, haladjon, hogy Istenért úgy elkötelezze magát, azt Isten megtette vele, megragadta őt, és a célt is világossá tette előtte. Aztán a motivációja így másképpen is érthető. Az egyik fordítás szerint, hogy megragadjam azt, amiért engem is megragadott Krisztus. Vagyis Krisztus nem csak azért ragadja meg, hogy Pál kapjon egy célt. Isten megragadta Krisztusban Pált, mert szerette. Végülis a szeretet az, amiért megragadta Isten Pált, és amiért megragad minket is. Azért, hogy mutassa meg az ő irgalmát rajtunk. Az irgalom edényeiben mutassa meg Isten az ő szeretetét. Mi nem tiltakozhatunk, nem mondhatjuk azt, hogy Istenem, köszönöm, nem kérek a szeretetből. Mert ez teljesen ellenkezik a mi törekvésünkkel. Mi isszuk a szeretetet, mi tékozoljuk a szeretetet, mind csak kapni akarunk. Habzsoljuk a szeretetet. És Istennek a szeretete az, hogy családba születhettünk, az, hogy tanulhattunk, az, hogy egészségesek vagyunk, az, hogy élvezhetjük ennek a földi életnek valamennyi áldását. Ez már Isten szeretetének a jele. Tehát nem függetleníthetjük magunkat Istentől. Abban az értelemben, hogy köszönöm szépen, és nem kérek az isteni szeretetből. Mert Isten irgalmát felhozza jókra és gonoszokra egyaránt. Pál esetében, illetve azok esetében, akiket Isten meghív, és eljut a tudatukig ez a meghívás, azok esetében Istennek a különös kegyelme és szeretete nyilvánul meg. Az, hogy mi olyan helyen nőttünk fel, vagy olyan helyen éltünk, hogy meghallhattuk az evangéliumot, hogy voltak a környékünkön hívők, akik által mi is hívőké lettünk, ez különös kegyelem. Azáltal, hogy tudatosan, öntudatosan élhetjük az életünket, és törekedhetünk a cél felé, ez Istennek különös kegyelme. Isten ezért is ragadta meg Pált, és ez volt a motivációja, hogyha kapott szeretetet neki, tartozása van, ő adós, ő rabszolga. Isten mellett ő muszáj elkötelezze magát. Viszont érdekes az, hogy mi ettől az állapottól igen-igen írtózunk. Nem szeretjük azt, hogy mi Istennek adósai legyünk. Mi próbáljuk a szabadságot másképp értelmezni. Pál azt mondja, én szabad vagyok, mindenkinek mindenné lettem, hogy Isten számára megnyerjem azt az embert. Tehát a szabadság ebben az esetben másokkal való kapcsolatában nyilvánvaló. Ő szabad arra, hogy a jót megtegye. Azért, hogy Istennek szolgálja. Nem függetleníti magát Istentől. Pál számára nem volt zavaró az, hogy ő Istennek adósa. Hadd kérdezze meg, számodra mennyire lelkesítő az, hogy te Istennek adósa vagy. Hogyha valakitől kapsz ajándékot, egy idő után úgy érzed, hogy tehát adósa vagyok. És félünk attól, hogy nehogy visszaéljünk az ő bizalmával, nehogy megbántsuk őt. Mert akkor egyértelmű lesz az, hogy mi vagyunk a hitványok. Mert visszaéltünk az ő jóságával. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Testvéreim, Istennek tetszik az, hogy önmagát eladósítsa felé, vagyis, hogy adósságba várja magát. Isten adott, 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 és ez a fiának az életébe került. Ilyen szempontból Isten eladósította magát, hogy mi kapjuk meg azt az örökséget. Persze mi is adósok vagyunk, mert ha kaptunk, akkor szükséges, hogy mi az adósságunkat Istennel rendezzük. Isten rendezi majd az ő fiával, és mindent az Úr Jézus fog örökölni, minden dicsőség az övé lesz. Isten, az Atya nem marad adós a fiúnak. Kérdés az, hogy mi adósok maradunk-e Istennek. Pálnak az a célja, hogy valamennyit törlesszen az adósságból, de örömmel. Buzgósággal. Az ő élete se volt drága. Már semmi se volt drága neki. Mert annyira megragadta őt az isteni szeretet. Végül szeretném, hogyha beszélnénk arról is, hogy mi a törekvésnek a lényege. Említettük, hogy mi a cél. Említettük, hogy mi a cél elérésére a motiváció. Illetve szükséges azt is pontosítani, hogy mi a törekvésnek a lényege. Egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekik feszülve futok egyenest a cél felé. De mi ez a feszültség, mi ez a törekvés lényegében? Miért beszél úgy Pál, hogy fut a cél felé? Mi ez a futás lényegében? Az, hogy ezt jobban körüljárjuk, még más igehelyeket is megvizsgálunk, ahol erről van szó. Az első korintusi levél 9. fejezetében említi Pál, hogy akik versenypályán futnak, mind szaladnak és törekesznek arra, hogy a legtöbbet kihoznak magukból. És azt mondja a korintusiaknak, úgy fussatok ti is. Ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal a gondolattal, hogy magatokból a lehető legtöbbet kihozzátok. Aztán mondja a Cselekedetek könyvében Pál szintén, csak hogy elvégezhessen futásomat, az életem sem drága nekem. Elvégezhessen futásomat. Aztán kitartásra fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Ezt már a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Galatákhoz írt levélben szintén Pál szólal meg, ha valami módon hiába ne fussak. Vagy a Filippi levél második fejezetében, hogy nem futottam, nem fáradtam hiába. Timóteushoz írott második levélből idézek aztán, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Miért hasonlítja Pál a keresztény életet a futáshoz, a szaladáshoz? Ezt is szükséges tisztázni. Hát elsősorban a cél miatt, a szaladásban van egy cél. A cél a győzelem önmagunk gyengeségei felett. Leküzdeni az emberit, leküzdeni azt az érzést, azt az állapotot, hogy nem bírom tovább. Amikor annak idején testnevelés órán készültünk a szaladásra, akkor a tanár sokat beszélt arról, hogy vannak bizonyos pillanatok, amikor úgy érzed, hogy most esel össze. Nem bírod tovább. Érzed, hogy kifulladsz. Érzed a gyomrodban a görcsöt, a rángatózást, és akkor a tudatod segít abban, hogy azt az állapotot ne tekintsd csődnek. Vagyis kibírod. Többet kibírsz, mint amennyit képzelsz magadról. A szervezetünk kiabál levegő után. Például az ének gyakorláskor, a légző gyakorlatokkal is van egy olyan része a gyakorlatnak, kifújjuk az összes levegőt magunkból, kipréseljük a tüdőnkből, és érezzük, hogy nem bírjuk azt az állapotot. Nem igaz. Fogd vissza magadat, és egy néhány másodperc erejéig bírjad azt a levegőtlen állapotot. Sokkal többet kibírsz, mint amennyit képzelsz. A cél A győzelem önmagunk gyengesége fölött, a test fölött. Testünk mindig azt mondja, szükségem van erre, szükségem van, levegőre van szükségem, élelemre van szükségem, állandóan zsarol minket. Többet kibírsz, mint amennyire képes vagy, mint amennyit elképzelsz magadról. A szaladásban ezt az ember teljesen megéli, ezt a fajta állapotot, ezt a fajta tusakodást, amikor szükség, hogy az elménkkel rávegyük magunkat. Még egy kicsit, még egy kicsit. Ezért hozza tehát a Pál a keresztény életet, hasonlítja a szaladáshoz. Aztán a nehézség miatt is, nem csak a cél miatt, hanem a nehézség miatt, önfegyelem, kitartás, szenvedés szükséges, meg kell élni ezt a szenvedést. Aztán az önkéntesség szintén egy másik vonatkozás ennek, vagyis senki nem kényszerít arra, hogy szaladj. A sportolók teljesen önként vállalják. Vállalhatta, vagy említhette volna Pál a veszőfutás például, amikor az indiánoknál szokás volt, hogy a vesztes végig kellett szaladjon a sorfal között, mindenkinek a kezében volt egy vessző. És a törzsnek apraja, nagyja ott sorakozott két oldalt, és az elítéltet indították egyik oldalról, és hogyha átjutott a veszőfutás végére ért, akkor szabad lehetett, illetve elengedték. De Pál nem a veszőfutáshoz hasonlítja a keresztény életet. Amikor úgymond kényszerítve van az az elítélt, illetve büntetik őt, aztán a végén, ha sikerül, akkor, ha megél, akkor szabad lehet. Hanem a keresztény életet az önkéntes szaladáshoz hasonlítja Pál. Amiben te jó szándékkal veszel részt, elindulsz azért, hogy átvehesd a célt, azért, hogy leküzdhesd önmagad, illetve végsősorban azért, hogy a lehető legtöbbet kihoz magadból, hogy az emberi méltóságodhoz híven éljél. Az emberhez illik a verseny, illik az, hogy legtöbbet kihozzon magából. Nem azért, hogy konkurencia legyen köztünk, hogy vetélkedjünk. Nem azért, hogy a másikban ellenséget lássunk. Mert elsősorban mindegyik sportoló a saját gyengesége ellen küzd. Az, aki első akar lenni, nem feltétlenül kell ellenséget lásson a másikban. És ezért is nekünk szükséges ezt tisztázni, hogy mi keresztényként nem vagyunk egymásnak a riválisai. Nem úgy, nem azért mondja Pál, hogy úgy fussatok, hogy elérjétek, vagy hogy egyik, csak egy nyer koronát, aztán a keresztények közül csak egyik jut a mennyországba. Vannak olyan felekezetek, akik azt mondják, nem jut be mindenki a mennyországba, csak egy bizonyos elit réteg. Ennek nincsen igei alapja. Pál apostol azt mondja, hogy úgy fussatok, hogy elérjétek, vagyis mindegyik számára lehetséges, hogy célba jusson. És ezt önként kell vállaljuk. Egy érdekes megfogalmazást olvastam egy vadászkönyvben a cél elérésével kapcsolatban. Azt mondja, minden lecke közül, melyet egy lövésznek, egy lövésről van szó, és nem futásról, minden lecke közül, melyet egy lövésznek meg kell tanulnia, ez a legfontosabb. Nem számít, hogy a célpont agyaggalom vagy vadréce. Nézd a célt. Tanulj meg bízni a szemedben. A kezed és a tested arra fogja mozdítani a fegyveredet, amerre a szemed néz. Csak győződj meg arról, hogy a szemed a célt nézi. Nézd a célt, vagyis a tekintetedet nem mindegy, hogy mire irányítod. Nem hiába mondja a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben az író, nézzünk fel Jézusra. Nézzünk. Nem mindegy, hogy a tekinteted mire összpontosul. Nem lehet elérni úgy a célt, hogy nem nézel rá. Ez teljesen lehetetlen. Aztán a szemed fogja a kezedet mozgatni, és az egész testedet abba az irányba. Ha a sportoló nem előre tekint, akkor nem jut el a célba. Nem hiába mondja Pál is azt, hogy ami előttem van, annak nekifeszülve futok a cél felé, vagyis a tekintetemet a célra összpontosítom. nem a szórakozásra, nem arra, hogy az életből még miket lehet behozni, mert van egy ilyen ferde törekvés bennünk, igaz, elérünk a mennybe, de közben még ezt is jó volna kipróbálni, azt is, és úgy próbáljuk akkor úgy valahogy a legtöbbet kihozni az életből, és azt hiszük, hogy akkor tudunk majd a legtöbbet az életből kihozni, hogyha közben a mennyországot úgy itt a földön is megvalósítjuk magunk körül. Hogy végigkóstoljuk az ételeket, végignézünk sok jó filmet, elolvasunk sok jó könyvet, meghallgatunk sok jó zenét is, úgy minden dolgot kipróbálunk, amire nem lehet azt mondani, hogy hát ez rossz. És igazából sokszor a semleges dolgokkal gyűlik meg nekünk a bajunk, amire nem lehet azt mondani, hogy ez egyértelműen rossz. Úgy valahogy az egyértelműen jó és a semleges között éljük az életünket. Mert úgy vagyunk, úgy állítjuk be magunkat, hogy ez nem bűn, hogyha ezzel foglalkozom. Most itt Pál apostol azt mondja, hogy ami előtte van, annak neki feszülök. Hogy nehogy elvédsem a célt. Utolsó gondolatként szeretném, hogyha különbséget tennénk a cél és az eszme között, amikor a tanítóképzőt végeztem, akkor nagyon sokat kínzott minket egyik tanárunk, jó értelembe véve, nem értettük mi ezt az egészet, és amikor a lecke terve meg kellett fogalmazni az órának a célját, akkor ezt nem értettük. Hát nem azt fogom most elmagyarázni, hogyan értettük meg, hanem gyakorlati módon hozok példákat, hogy megértsük, mi a különbség a cél és az eszme között. Vannak sokan, akik kitűzik maguknak, hogy megtanulnak jól egy bizonyos idegen nyelvet. Teszem fel, megtanulnak jól angolul. Ez cél vagy eszme? Ez eszme. Azért, mert nem lehet pontosan körülhatározni. Ez nagyon relatív, hogy mit jelent jól megtanulni angolul. Cél az, amit jól tudsz határolni. Honnan tudja a vadász, hogy eltalálta a célt? Honnan, hogy leesik? Ha teszem fel egy vadrécét, a vadász célba vesz, onnan tudja, hogy eltalálta, hogy az leesik. Tehát olyan célok, azok a célok, amiket te le tudsz ellenőrizni, hogy elérted. Az nem cél, hogy megtanulsz jól angolul, hanem az a cél, hogy naponta megtanulsz 10 angol szót. Ez cél. Mert le tudod ellenőrizni. Megkéred az illető szemét, hogy kérdezzen vissza, hogy mondják ennek. Majd tudni fogja, hogy elérted-e a célt, hogyha válaszoltál rá. Vagy eszme, jó gyermek leszek. Mit jelent az, hogy jó gyermek leszek? Célok. Az, hogyha minden nap szót fogadsz, és kedvébe jársz a szülődnek. Hogyha teszem fel, kitűzöd azt, hogy minden nap rendbe szeded a játékaidat, illetve segítesz anyukádnak egy bizonyos dolgot, amiben minden nap szüksége van. Vagy sokan kitűzik maguknak, azt hiszik, hogy cél, hogy jó fér vagy jó feleség leszek. Ez nem cél, ez eszme. Egy vezér gondolat, amely nap mint nap irányít engem, viszont akkor érem el a célt, hogyha konkrétan megfogalmazom, hogy az, miből tudom, hogy elértem azt a bizonyos célt. Nem lehet, vagy nem cél az, hogy jó imaórákat szervezünk. Ez eszme. Pontosan körül kell határolni, mitől jó az imaóra. És ugyanezen a sémán, hogy igyekezzük az egész életünket átszervezni. Szükségesek az eszmék, az eszmékből viszont konkrétan meg kell fogalmazni a célt. Szükséges az, hogy megfogalmazzuk, én szeretnék a mennybe jutni, de ez eszme, ez nem cél. A cél az, hogyha konkrétan én amellett megfogalmazom, hogy miben is valósul meg ez az eszme. Pálnak az volt a célja, hogy ő az életét feláldozza, hogy ő semmit nem kímél, és adott esetben szűkölködött, máskor bővölködött, máskor elment egy bizonyos helyre, és hirdette az igét. Tehát ezek konkrétan lemérhető dolgok. Az, hogy Krisztussal kapcsolatot ápolt, annak az volt a jele, hogy az ő szenvedéseiben megmutatkozott, hogy ő Krisztussal egy. Hogy adott esetben tudott börtönbe menni, elviselte, ha megverték, amikor megkövezték, azt is elviselte, és mindezt azért, mert ő Krisztussal egyé vált. Tehát azért vegyük észre, hogy Pál esetében a célok nagyon is jól körül voltak határolva. Adott esetben kitűzte magának azt, hogy elmegy és a császárig fellebez azért, hogy a császár előtt is tudja hirdetni az igét. Nem csak eszmék vezérelték Pált, hanem jól meghatározott célok. A kérdés az, hogy van nekünk konkrétan meghatározott céljaink, illetve mennyire éltünk céltudatos életet. Mert mi úgyis elérünk valamilyen célt, ha nem tűzzük ki a célt magunknak. Hogyha szembesítenének minket, hogy az életünkben mi mindent tettünk, nem biztos, hogy mindenre azt tudnám mondani, hogy ezt én valóban akartam. Akiknek a házassága tönkre megy, vagy tönkre ment, nem tűzték ezt sose ki célul. Akiknek a gyermekei sokat szenvedtek életük során, nem biztos, hogy azt akarták, hogy szenvedjenek a gyermekek. Akik a szenvedélybetegség miatt tönkre mentek, nem biztos, hogy azt akarták. Akik nem döntenek, azok is elérnek valami célt. Viszont az Isten által kijelölt cél csak azok érik el, akik Istennel együtt élnek nap, mint és akik megfeszítik magukat, és kérik az isteni segítséget. És adott esetben kérik a közösség segítségét, vagy testvérek segítségét. Az igazi célt nem lehet véletlenül elérni. Véletlenül nem lehet a mennybe jutni. Véletlenül nem lehet Krisztussal jó barátságot alakítani. Véletlenül nem lehet jó házas életet élni. Véletlenül nem lehet doktorátust szerezni. Véletlenül nem lehet egy iskolát jól elvégezni. Ide kell a céltudatosság. Testvéreim, ahhoz, hogy ez megvalósuljon nekünk, nagyon sokat kell imádkozni, mert imádságban megtisztulnak a gondolataink. És nagyon, ha nem vagyunk őszinték önmagunkkal, Istennel, soha nem leszünk céltudatos, nem érjük el a célunkat, nem érhetünk céltudatos életet. Jöhetünk most imádsággal, adhatunk hálát, ha Isten adott célokat az életben, amelyek konkrétan lemérhetők. Ha Istentől kaptunk olyan kijelentéseket, hogy bizonyos dolgok be fognak következni az életünkben, és addig nem halunk meg. Ha valaki kapott ilyen kijelentést, adjon hálát, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt a célt előbe adtad, hogy ezeket az áldásokat még meg fogod engedni. Aztán hálát lehet adni azért is, mert Isten kegyelmes. A tudatlanság idejét, a céltalanság, a céltudattalan élet, az elrontott életünket Isten elnézte. A tudatlanság idejét elnézte. Adott lehetőséget, hogy életünk hátralevő részében bár a napjainkat éljük céltudatosan. Adhatunk hálát azért, mert előttünk van Pálnak példája. Jöhetünk bűnbánattal, ha fecséreltük az időnket, ha morzsolódott az életünk emiatt. És könyörögjünk azokért, akik még nem értették meg ennek a lényegét, akik olyan eszmékért küzdenek, amelyek nem hoznak áldást. Álljunk fel most, testvéreim!